hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatódik zöld magazin műsorunk, ezúttal az építő ipari zöldüléssel terítéken. Barta Zsombor a GB Akadémiáról és a HUGBC képzéseiről beszél Nyúl Zsuzsa műsorában.
A GB Akadémia Magyarország az egyik első fenntarthatósági felnőtt képzéssel foglalkozó szervezet, amely elkötelezett a vállalatok működéséből fakadó környezeti problémák gyakorlati megoldása iránt. A magas színvonalú képzéseket az ország legelismertebb szakemberei tartják, ahol átfogó, holisztikus képet és megfelelő gyakorlati tudást adnak a hallgatóknak a fenntarthatósággal és a pozitív társadalmi és környezeti változásokkal kapcsolatban. A GB Akadémián az új, a fenntarthatóság különböző területeihez kapcsolódó szakértőket is képeznek a fenntartható jövő érdekében. A ráépülő képzések egyike például az építőipar. A HUGBC-vel a közös képzés során megismerkedhetnek a hallgatók az épített környezet fenntarthatósági kihívásaival és lehetőségeivel. Az oktatók tapasztalt szakértők és e területen segítenek a megértésben. Például Barta Zsombor a HUGBC képviseletében, aki meg is érkezett hozzánk. Szia Zsombor, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, én is köszönöm.
És akkor beszélgessünk egy kicsit a ráépülő képzésekről. Mi a szerepe az építőiparnak a fenntarthatóság terén?
Hát én elsősorban onnan indítanék, hogy az építőiparnak tetemes szerepe van a fenntarthatósággal kapcsolatban. Hogyha a fenntarthatósági dimenziókat nézzük, akkor az építőiparnak talán a három legmarkánsabb lábnyoma, negatív lábnyoma, az a területhasználat, az anyaghasználat, illetve az energiafogyasztás és az ezzel kapcsolódó kibocsátások. Olyannyira, hogy ugye itt a kibocsátások és energiafelhasználásoknak több mint 40%-a egyenesen az építőgazdaságra eredethető vissza. Tehát akkor, hogyha egy fenntarthatóbb jövőről, környezettudatosabb, vagy egy dekarbonizációs jövőről beszélünk, akkor az építőiparnak egyszerűen nagyon fontos és megkerülhetetlen szerepe van.
Az a fajta körforgásos gazdaság, körforgásos szemlélet, amit nagyon sok szakterületen láthatunk, az építőgazdaságban nagyon-nagyon sokféleképpen nyomon követhető, egészen a tervezéstől a kivitelezésig, ugye az életciklus, az épületek életciklusának a meghatározása. Ma már egy megkerülhetetlen téma. Szeretném, hogyha picit ebbe beavatnál minket, hogyha valaki ebben a témában szeretne elmélyülni, vagy szakemberként ilyen szempontokat szeretne beemelni az ingatlan választásával kapcsolatban, akkor mik lennének azok, amikre figyelnie kellene?
De elsősorban ugye azt kijelenthetjük, hogy minden, ami már meglévő, ugye meglévő épületállományról beszélünk, ráadásul, hogyha Magyarországon nézzük, akkor 99%-a az épületállománynak az meglévő épület, és csak egy elenyésző hányada az új építés. Tehát mindenképpen a meglévőeknek a valamiféle újra felhasználása, használása, újra gondolása adott esetben. Tehát már ugye ez a körforgásosság már a funkciónál kezdődik, illetve az, hogy ne mindenképpen építsünk újat, akkor, hogyha nem mindenképpen kell. Természetesen vannak olyan funkciók, jó épületek, vagy pedig olyan projektek, ahol elengedhetetlen az, hogy valamit újjáépítsünk. Ekkor viszont már a tervezéskor, és ennek persze a szakembereknek nagyon nagy szerepe van, a tervezéskor is már jó lenne ezeket a körforgásos szemléleteket integrálni, tehát már arra gondolni, hogy mi lesz akkor, amikor ennek az épületnek, vagy ennek a funkciónak, nem magának az épületnek, eléri az életciklus a végét, mi történik akkor az épülettel, mi történik az anyagokkal, hogyan lehet ezeket szétbontani, ne adj esetlen újra használni, és ennek megfelelően mindenképpen azt elkerülni, hogy adott esetben lerakókba végezzék az anyagok és az épület is aztán az életciklus a végén. Úgyhogy itt a funkcióválasztás, az életciklus elemzés, de funkcióra is nézve, a meglévőnek az újra felhasználása, a körforgásban való visszaforgatása, olyan anyagoknak a felhasználása, ami lehetőleg környezettudatosan állítódott elő, az mindenképpen egy nagyon fontos körforgásossági eszme, és maga a felhasználás és az üzemeltetés is természetesen hozzá tud járulni ahhoz, hogy alacsony energiahatékonysággal, alacsony széndioxid kibocsátással és egy élhetőbb környezetet teremtve használják az épületeket.
Ebben a képzésben, amiben ti az építőipar szereplőit szeretnétek megszólítani, kik azok, akik a képzésben részt vesznek, vagy részt vehetnek, milyen területekről várjátok őket elsősorban?
Alapvetően alapvetően nyitott a képzés mindenki számára, aki szeretne elmélyülni egy kicsit a fenntarthatóságban, a környezettudatosságban, és kifejezetten az építőipar és az építőgazdaság vetületeivel kapcsolatban. Természetesen az mindenképpen előny, hogyha valaki már az építőgazdaságról van egy kicsit mélyebb képe, vagy pedig szaktudása, vagy pedig ebből az iparágból, ebből a szektorból jelentkezik a képzésre. Alapvetően a képzésnek az a célja, hogy egy mélyebb tudást adjon a fenntarthatósággal, dekarbonizációval, körforgásos gazdasággal kapcsolatban, kifejezetten az építőgazdaságra és az építőgazdasági szereplőkre vetítve. Tehát például bemutatjuk részletesen azokat a harmadik fél általi tanúsítási keretrendszereket, ami kifejezetten a tervezéskor, a kivitelezéskor és a majdani üzemeltetéskor méri, vagy egy keretrendszert biztosít, nemzetközileg is elfogadottan, az épületek számára. Ezek az úgynevezett nemzetközi zöld épület minősítési rendszerek. De ugyanúgy említésre méltó, ugye az előbb is beszéltünk arról, hogy az élhetőség, a felhasználó barát és emberközpontúsága fenntarthatóságnak ugyanúgy egy tényezője. Ennek megfelelően a WELL minősítési rendszert is bemutatjuk részletesen, ami kifejezetten a belső tereknek az egészséges megalkotását, üzemeltetését jelenti. És a klasszikus minősítési rendszereken túl szó lesz természetesen a manapság egyre jobban a fókuszba kerülő zöld finanszírozásról, az ESG-ről, ugye itt ez az Environmental Social Governance témakörök jelentkeznek, ami az ingatlan nem csak finanszírozásnál, de egyáltalán az ingatlanoknál is egyre fajsúlyosabb témává növi ki magát. Ne feledkezzünk el a dekarbonizációs célokról, ugye itt nemzeti szinten, de EU-s szinten is van egy 2030-as, illetve egy még ambiciózusabb 2050-es célunk a dekarbonizáció elérésére, és ez természetesen az építőgazdaságra is vonatkozik. Milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, hogyan tudjuk ezt a dekarbonizációs célt elérni, eszközölni, és ténylegesen mérhetővé tenni az építőgazdaságban. Tehát itt olyan témákról lesznek mélyrehatóbban szó az egyes modulokban, ami kifejezetten a fenntarthatóságnak ezt a rendszer szintűségét próbálja indikálni, és ennek megfelelően implementálni is az építőgazdaságra.
Mik egyébként azok a legújabb innovációs megoldások és technológiák, amik segítik az iparágat? Mert azt gondolom, hogy ez a fajta gondolkodás megkerülhetetlen ma már, hogyha a fenntartható építőgazdaságról beszélünk.
Hát, hogyha a legújabb trendekről beszélünk, akkor mindenképpen az egy új tendencia és trend, hogy már a finanszírozói oldalon is megjelent az a markáns követelményrendszer, ami egész egyszerűen a pénzügyi befektetéseknek a kockázat csökkentését jelenti. Tehát akkor, amikor egy pénzügyi befektető vagy egy pénzügyi finanszírozó már azt nézi, hogy a fenntarthatóság szempontjából az életciklusra vetítve, a dekarbonizáció szempontjából mennyire biztos, mennyire kockázatos a befektetése, és természetesen a kockázatok csökkentése a cél, akkor az már egy nagyon markáns elmozdulás abba az irányba, hogy rendszer szinten kell bizony az ingatlan piacot is, és az ingatlan befektetéseket, vagy magát az ingatlan projekteket is szemlélni. Én szerintem az a fajta rendszer szintűség, ami most újonnan a finanszírozói oldal nyomásaként is egyébként jelentkezik az ingatlan piacon, az mindenképpen egy újfajta trendnek mondható, ami természetesen ki van valahogy kényszerítve a piaci szereplők által, másrésztről viszont ez nagyon fontos, mert például a Magyar Környezettudatos Egyesületében is már régóta arról beszélünk, hogy fenntarthatóságot csak holisztikus módon, csak rendszer szinten lehet értelmezni. Ennek megfelelően nagyon nehéz kiragadni például csak az energiafogyasztás, csak a dekarbonizáció, vagy pedig a humán központot. Ezek mind az együttes együtthatója adja ki azt a fajta rendszer szintű fenntarthatóságot, amit kell elérnünk az ingatlanok tekintetében.
Magyarországon mennyire gondolkodnak így a szakemberek, a befektetők? Tehát azt feltételezem, hogy azért ez egy nemzetközi tendencia, aminek tekintettel arra, hogy ugye a befektetők nem országokban, hanem régiókban gondolkodnak, azért ehhez fel kell tudni zárkozni.
Ez így van. Sajnos Magyarországon általában az újabb trendekkel kapcsolatban azt tapasztaljuk folyamatosan, hogy inkább a nyugaton kezdődnek el ezek először, és a aztán begyűröznek hozzánk is. Na most azt látjuk, hogy ezek a fenntarthatósági rendszer szintű trendek is, vagy pedig ugye szolgáltatások, különféle szemléletek, csomagok, ezek szintén nyugaton már egyre jobban elterjedtek, egyre jobban hozzátartoznak a mindennapi ingatlan finanszírozáshoz, egyáltalán az ingatlan szektorhoz, és ezek mostanság gyűrűznek be úgy igazán Magyarországra. Ettől függetlenül azt is látjuk, hogy mivel nagyon sok olyan szereplője van az építőgazdaságnak Magyarországon, akik vagy külföldi projektekkel is rendelkeznek, vagy külföldi háttérrel rendelkeznek, ennek megfelelően azt is látjuk, hogy bizony itt már nagyon gyorsan jelentkeznek azok a külföldi trendek és tendenciák az itthoni piacon és szereplőknél is, hisz egész egyszerűen azt, amit mondjuk egy befektető megkövetel egy londoni projektnél vagy befektetésénél, azt ugyanúgy megköveteli, hisz ugyanazok a követelmények alapján például finanszíroz vagy fektet be egy budapesti projekt kapcsán is. Tehát nagyon gyorsan begyűrűznek ezek a trendek is, ez természetesen jó, viszont azt is látjuk, hogy edukációval fel kell készíteni a piaci szereplőket, mivel hogy itt még biztos van elmaradás.
Például ebben tud nagyon sokat segíteni ez a speciális képzés, ugye, amit a Green Brands indított, és ez egy ráépülő képzés, tehát a fenntarthatósági menedzsereknek egy gyakorlatilag egy szakosodása, így vagy van. Egy szaktudást ad. Így röviden így lehetne összefoglalni, és ebben vagy te az egyik oktató.
Így van.
Nagyon sokan azt mondják, hogy nem feltétlenül újakat kellene építenünk, hanem a már meglévő épületeknek a funkcióit kellene újra gondolnunk. Ez egy nagyon izgalmas kérdés szerintem az építészetben. Erre milyen megoldásaitok, gondolataitok vannak?
Így van, hát ez mindenképpen, szerintem ez az egyik legfontosabb. Ezt ugye nagyon sokszor az energiába is, meg amikor az energiahatékonyságról, csak hogy egy másik ilyen ingatlanhoz kapcsolódó témával is megvilágítsam a kérdésedet, szokták mondani, hogy ugye az a legjobb energia, amit föl se használunk, tehát ugye az energiahatékonyság az ott kezdődik, hogy először az energiafogyasztásunk mértékét faragjuk vissza, aztán pedig azt a megmaradt fogyasztást pedig lehetőleg ugye fenntartható módon környezettudatosan állítsuk elő és használjuk fel. Na most ez ugyanúgy igaz, ahogy te is mondod, úgy magára az ingatlan fejlesztésekre. Magyarország Európai Uniós viszonylatban hatalmas ütemben burkolja le a természet közeli vagy természetes területeit. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokat burkolunk le, építünk be, aszfaltozunk le. Tehát ez semminképpen nem egy fenntartható tendencia. Ezért erősek azok a hangok, amik azt mondják, és ezzel mi is egyetértünk, hogy mielőtt elkezdünk egy új zöldmezős beruházásba, először nézzük meg, hogy milyen olyan egyébként már előzőleg beépített területekkel rendelkezünk, amelyeknek a rekultiválásával, újrafelhasználásával, új funkció öltésével adott esetben az a projekt ugyanúgy kivitelezhető, és nem egy zöldmezős beruházásként fágunk bele a projektbe. Magyarországon például rengeteg olyan régi barnamezős, rozsdamezős területtel rendelkezünk, nem csak a fővárosban, hanem egyébként a vidéki városok és települések környékén is, ahol adott esetben régi katonai létesítmények, vagy pedig nagy nehézipari létesítmények voltak. Ezeket kivették a forgalomból, és ennek megfelelően most nincsenek aktív használatban, vagy pedig nem a funkciónak megfelelő használatban. És bizony ezek a területek jelenleg még a szabályozásnak is egyébként a hiánya miatt nem annyira attraktívak, például egy ingatlan befektető számára, mint egy zöldmezős beruházás, mert itt még lehet, hogy bontási munkákat el kell végezni, lehet, hogy infrastruktúrális dolgokat kell felújítani, és ne adj Isten, lehet, hogy talaj-talajvíz szennyezéseket kell kármentesíteni.
Tehát tulajdonképpen, hogyha jobban megvizsgáljuk, akkor gazdaságilag lehet, hogy sokkal rosszabb mutatók jönnének ki a befektetés tekintetében, mintha egy zöldmezős beruházást valósítanának meg.
Jelen esetben lehet, viszont pont itt van a magának a szabályozói oldalnak is egy nagyon markáns szerepe, mert ugye azt látjuk, hogy nemzetgazdasági szinten mindenkinek az lenne az előnyös, hogyha ezek a területek revitalizációra kerülnének, és például megtisztításra kerülnének, mert ugye ez abszolút nem jó a közjónak is. Tehát magyarul a szabályozói oldalon azt kellene elérni, hogy valamilyen előnyök vagy pedig támogatások biztosításával célzottan a barnamezős és a rozsdamezős területekre tereljék az ingatlan befektetőket, az ingatlan építőket és építtetőket. Tudnilik, mint mondtam, ez hosszú távon, de már akár középtávon is mindenképpen a közjót szolgálja, és a zöldmezős beruházások ennek megfelelően nem azokat kellene kellene megkönnyíteni, azokat különböző támogatási rendszereken, programokon keresztül még adott esetben külön erre még ugye motivációt adni, hanem pontosan ellenkezőleg.
Vannak erre vonatkozó törekvések szerinted, szándékok, hogy látod most a ti szervezeteteken keresztül ezt
mi
a
azt
dolgot?
Halljuk, hogy van ilyen szándék a döntéshozói oldalon, tehát azt halljuk, hogy egyértelműen fölismerték a döntéshozói oldalon is azt, hogy a barnamezős, rozdamezős területekkel valamit kezdeni kell. Főleg akkor egyébként gondoljunk csak arra, hogyha ezek önkormányzati vagy pedig állami tulajdonban vannak, ez ugye az önkormányzatokra vagy állami tulajdonban lévő területek kapcsán is az államra hatalmas felelősséget és egyébként összeget is róhatnak ki. Tehát mindenkinek az az érdeke, hogy ezeknek a területeknek a revitalizációja valamilyen szinten megtörténjen. Mi azt halljuk a döntéshozóktól, hogy ezek a ösztönző programok, ezek jelenleg kidolgozás alatt vannak, és az lenne egyébként nem csak Magyarországon, hanem az EU-ban is egy általános trend, hogy az lenne a jövőbeli tendencia, hogy az ingatlan fejlesztéseket célzottan ezekre a területekre, támogatási programokkal egyben, de erre ezekre a területekre irányítsák és ösztönözzék.
És hogyan lehet majd ezeket hatékonyan alkalmazni, ezt lehet majd a képzésen pontosan megérteni. Még nem engedlek el, egyébként oktatóként szerintem az egyik zseniális előadássorozatot tartottad még annak idején.
Köszönöm.
Oké, még nem menj el, kérlek, mert még lenne egy fontos téma, amiről beszélgetnünk kellene, ez pedig a Green Future konferencia, aminek azt a címet adtátok, hogy válaszút előtt. Miért indokolta a helyzet az, hogy ezt a címet adjátok ennek a konferenciának, illetve milyen előadók lesznek majd?
Igen, a Green Future konferenciával minden évben az a célunk, hogy az adott évnek a fókusz témáit, kihívásait, itt kifejezetten ugye az építőgazdaságra gondolunk, azt szeretnénk tematizálni, és nemzetközi jó gyakorlatokkal, nemzetközi és hazai példák, és természetesen előadókkal körüljárni ezeket a témákat. Hogyha azt mondjuk, hogy válaszút előtt vagyunk, az egyik a fő téma az az, hogy ugye van ez a bizonyos Fit for 55 csomag, ugye az Európai Unióban, ami azt mondja, hogy van egyfajta párizsi klímaegyezvénnyel összehangolt dekarbonizációs útvonalunk, amit ugye az Európai Unió szinten és minden szektornak 2050-ig el kéne érni. Ugye aki ezt esetleg nem ismeri, te egész egyszerűen arról van szó, hogy az iparágakat, az egész gazdasági működésünket lehetőleg karbonsemlegessé kell 2050-ig tenni. Ezt tudjuk, hogy ez nem megy az egyik pillanatról a másikra, ezért van egy köztes céldátum, ez a bizonyos 2030-as céldátum, ami már szintén köztes célokat fogalmaz meg, többek között egyébként az ingatlan szereplők számára is. Na most, ha azt nézzük, hogy most 2023 van, és most már csak 7 évünk maradt a 2030-as köztes célnak az eléréséhez.
Minden szektorból azt mondják, hogy ez nagyon-nagyon kevés.
Ez nagyon-nagyon kevés. Ezért gondoljuk azt, hogy mi abszolút válaszút előtt állunk. Közben ugye jött még egy olyan válságsorozat is, ugye, ami az ukrán háborúval kapcsolatos, tehát hogy ugye mindig is napirenden volt a fosszilis tüzelőanyagoknak a középtávú, hosszabb távú kivezetése, de ez most felértékelődött, és ezt lehet, hogy nem 10 vagy 15 év alatt kell meglépni, hanem adott esetben 5-10 év alatt ezt teljesen eszközölni kell. Egyébként a magyarországi energia- és klímastratégia is ebbe az irányba mutat. Ennek megfelelően itt egy válaszút előtt állunk, és az egész szektor is egy válaszút előtt áll. Ráadásul az előbb hangoztatott finanszírozói oldalon is egyre nagyobb a nyomás azzal kapcsolatban, hogy én nekem már csak olyan projekteket szabad vagy kell finanszíroznom, ami karbonsemleges, ami fenntartható, ami az életciklust is figyelembe veszi, ennek megfelelően a befektetések, azok ugye a kockázatoknak a csökkentésével jár. Tehát az egész építőgazdaság összes szereplőjére mondható az, hogy egyfajta nagy változáson válaszút előtt állnak, vagy meg tudják, képesek meglépni ezt a fajta innovációt, ezt a fajta dekarbonizációs útvonalat, amit egyébként nem csak hogy diktál, hanem egyébként a józan ész is megkövetel, vagy pedig megmaradnak a hagyományos működésben, akkor viszont azt veszélyeztetik, hogy nem tudják fölkészíteni saját magukat ugye a jövőt álló, ez az úgynevezett angolul future proofing működésre, és abszolút nem biztos, hogy még versenyképesek tudnak maradni pár év múlva.
Mennyire értik meg ezt az üzenetet? Mennyire együttműködőek a nemzetközi befektetőkkel?
Én azt gondolom, hogy megértik, részben ez egy külső kényszer is, tehát akkor, hogyha egész egyszerűen a projektükre nem kapnak kedvező projektfinanszírozást azért, mert nem tudják tudják kipipálni a fenntarthatósági követelményrendszerüket, akkor még a szkeptikusok is abba az irányba terelődnek, most ilyen csúnyán mondom, hogy megértsék, és ebbe az irányba mozduljanak el. Egyébként a konferencia, hogyha még a konferenciáról beszélünk, csak pár szóba, hogy a konferencián azt is szeretnénk, hogy aktívan bemutassuk nemzetközi jó gyakorlatok kapcsán, hogy egyébként mi az, ami már külföldön működik, a külföldi szereplők milyen pozitív példákkal tudnak szolgálni. Minden évben van általában egy fő támogató partnerünk, idén ez a német nagykövetség, és ennek megfelelően a németországi best practice-eket, jó példákat mutatjuk be a konferencián is, és reméljük, hogy a német, most itt jelen esetben a német gyakorlatokon keresztül a hazai szereplők is nem csak hogy naprakész információt kapnak, de testközelből tudják megtapasztalni és hallani azt, ami például külföldön már jól működik, és a fenntarthatóságot támogatja.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok egyrészt a konferenciához, másrészt pedig a képzéshez. Remélem, hogy nagyon sokan vesznek benne részt, és elindul egyfajta edukáció, tudás, megosztás és fejlesztés, networking. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Barta Zsombort hallottátok?
Nyúl Zsuzsa műsorát hallották, most hírek következnek, majd Kultúrpart című műsorunk következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.